Amikor kicsi voltam, a nagymamáméknak, anyai nagymamáméknak Pismányhegyen, Szentendrén túl volt egy ilyen pici telke, egy pici háza. Nem volt víz, nem volt bevezető, fantasztikus ilyen naturális körülmények voltak, és oda jártam ki kisunokaként velük, és volt egy könyvespolc, amin az Öreg halász és a tenger, arra nagyon emlékszem. És annak a könyvnek attól, hogy abba a házba ritkán mentünk be, tehát nem naponta laktunk ott, volt egy ilyen nagyon-nagyon emlékezetes illata a könyvnek. Na, a szüleimnek a balatoni háza, pláne ilyenkor nyáron, ott azért napi élet van. Tehát ott nem tudja megkapni a könyv ezt a fajta nyaraló szagot, de mégis van egy kicsit ilyen nyaraló jellege, és most a hétvégén én nézegettem régi könyveket, és elővettem egyet, a modern könyvtársorozat, tudod, ilyen karcsú, szép kötetek, ilyen direkt színekbe, isten, ilyen néznek ki egymás mellé rakva, és van egy interjú kötet, az a címe, hogy Nagy írók műhelyébe. És levettem, és beleolvastam, és eszembe jutott, hogy szerintem 19 vagy 20 éves koromban volt egy nyár, amikor nagyon sokat voltam ott, és mindig a mi galéria, gyerekeknek kialakított galéria szinten feküdtem, és olvastam, és ezt is olvastam, és emlékszem arra, hogy haladok az interjúkba, és azt hiszem, hogy úristen, ez mint tevékenység mennyire jó, hogy ebből születik egy leírat, hogy te elmész valakihez, és ott beszélgetsz ilyen érdekes dolgokra, ami alapvetően az irodalomból indul, mit írtál, hogy írtad, nem tudom, de aztán mindig úgy bejön az élet, meg a bölcsességek, meg a tapasztalatok. Annyira jó volt visszaolvasni, isteni volt.
Érdekes a visszaolvasás. Ugye ezt említetted. Én ugye a hangos könyvben hallgattam meg újra Rejtőnek a 38-ban kiadott a Fehér Folt című könyvét, amely után egy kicsit, és Galambos Péter, ugye hallhatjátok, őt a rádióban mondja föl.
Galamb.
De nagy, jó. Nagyon jól. Jó, nagyon jól. Mindenkinek ajánlom tényleg. És az volt az érdekes, hogy én ezt 17 éves koromban, amikor egy gyűltő helyemben, nem tudom, két hónap alatt az összes hozzáférhető P. Howard rejtőkönyvet elolvastam, és máig azt tartom, hogy azért ő egy olyan minőséget képvisel a magyar irodalomban, amelyet kevesen tudtak megugrani, főleg hát ilyen szakmányban, mert ott azért, aki utána néz, elolvashatja, hogy itt azért nem volt üres járat, itt pörgetni kellett, ráadásul nagyon korán elhalt, ugye, a Donkanyarban munkaszolgálatosként. Szóval ez egy regénye, és az ember még azt is megengedte a kiadójának, képzeld el, hogy a két szálon fut az esemény, az egyik Afrikában, a másik pedig szerte a világban, amikor egy örökös nőt kerget egy magándetektív, és azokon sírsz, röhögsz, ordítasz, hogy tud ilyet kitalálni is egyáltalán valaki.
De ezt is mondjuk a traktoron hallgatod?
Nem, ezt amikor megyek Somlóra, akkor az egy másfél óra oda, másfél óra vissza, és akkor ott vagy inforádiót hallgatok, vagy pedig hangos könyvet, podcastot. És nem bírtam abba hagyni, mert nagyon-nagyon tetszett. És aztán olvastam, hogy a Rejtő belement abba, hogy a legjobb részekből, ezekből a bizonyos magánnyomozói levelekből 25 oldalt kivágjon a kiadó, mert úgy ítélte meg, hogy a közönségnek ez túl sok lesz ebből a humorból, inkább menjen az a szál, ami a gyarmatosítás körül játszódik, és ugye az első és a második világháború között vagyunk, amikor a nagyhatalmak osztoztak ezen az égtájon, és abszolút párhuzamba állítható a mai világgal, hiszen most is gyakorlatilag ugyanez megy Afrikában is mindenhol, hogy felosztják azt a kontinenst érdekzónákra. Most már a kínaiak és a szovjetek vagy oroszok is becsatlakoztak a nagyok mellé, úgyhogy amit ez az ember így, nem tudom, geopolitikailag is elővezetett a Fehér Foltban, az nagyszerű, és hogy mennyire más olvasata van 200 év távlatából annak, amit tinédzserként olvasol, az elképesztő.
Az, hogy 38-ban írta, abból beszűrődik bármi, abból a, hát akkor azért eléggé érzékelhető, folytogató dologból, ami az élet volt Magyarországon.
Nem. Sem antiszemitizmus, sem a világháború előszele, sem pedig ezek a nagy nacionalista történetek, Horthy korszak, stb. Ez nem jelenik meg benne, annál inkább a nagy világpolitika, az viszont igazán megjelenik, a kapitalizmus és a kizsákmányolás per a helyi népek, kultúrák, és hogy hogyan robbantunk ki proxy háborúkat, és.
Ettől, hogy mondhatok, kiszedett belőle, a Saul Bellow-val van egy interjú ebben a régi...
El kéne mondanunk, hogy ki Saul Bellow.
Saul Bellow egy amerikai író volt, egy nagyon humoros, nagyon humanista, nagyon érzelmes, egy nagyon jó író.
A saját korában nagy sztár volt.
Egy szupersztár volt. És figyelj, az is fantasztikus, hogy minden interjú előtt van egy ilyen leírata az interjú készítőnek, hogy mégis mi volt a szitu, amiben ez létrejött, és akkor írja, hogy viszi a magnós kazettáját felvételre, és hogy hány ülésben született meg ez az interjú, és hogy a Saul Bellow azt mondta, hogy vágjanak ki belőle részleteket, mert például az, amikor ő arról beszél, sőt az elején elmondja, nem szeretne olyan kérdéseket kapni, hogy ő hogyan ír, hogy ő jegyzetele kézzel, vagy írógéppel, vagy nem tudom, mert úgy érzi, hogy ez annyira egy ilyen egomán vonatkozás, hogy szerint ez senkit nem érdekel, és nem is kell az írókat abba a helyzetbe beleringatni, hogy ez bárki fontosnak találja. Ott van a szöveg, az álljon meg, nem kellenek ezek a dicsfényező cuccok. Annyira jó kis pici momentumok vannak benne.
Szerintem antikvárban lehet, hogy még.
Biztos. Hát ez, mondom, ez esztétikus ez a sorozat. Tehát szerintem ezt így menő tartani a, tudod, ilyen nagyon erős zöldek, narancsárgák, sárgák. Imádtam, gyönyörű volt ez a sorozat.
És akkor még két mondat, hogy valami kortárs művet is ajánljunk. Johan Johansson, hogy másképp hívhatnának egy svéd írót?
Johan Johansson,
a Proféta és a hülye című könyve. Mikor elakadok, és már valami újra vágyom, akkor írok a Kormos Lilinek, hogy küldjön már valamit, hogy mit olvassak, és szerintem egy éve ajánlotta ezt a könyvet.
Még ki is volt a szerző, meg tudnád ismételni?
Johansson. Tudod, mennyit gyakoroltam, hogy mikor jövök? Biztos voltam benne, hogy belekérdezel, hogy megint mondjam.
Johansson.
A hülye és a proféta. Na, hát a korabeli Svédország mostanában egy tanár, aki fejébe veszi, hogy kiszámolja, hogy hogyan lesz vége a világnak, és egy nagyon közeli dátum ki is jön neki. Ő különben a gimnáziumban tanítónő, egy olyan számsorral, amit senki nem látott előre, meg tudja mondani, hogy mit tudom, olyan egy hónap múlva összeesik a föld légköre, és mindenki megfagy azonnal, és ebéli tudásában az utolsó hónapját annak szenteli, hogy egy kicsit elengedje a történetet, találkozik egy picit terheltebb családban született, nagyon tehetséges séfként, de igazából az életre alkalmatlan fiatalemberrel, és egy idős hölgyel, aki egy svéd szigeten lakik, és igazából abból él, hogy létrehozott egy Instagram profilt, és ő egy utazó, és az egész világot bejárja, és Photoshoppal szerkezgeti a képeket, mindenfelé jár, csak azt kell számolgatni, hogy milyen járatokkal ér át például Kuala Lumpurból Los Angelesbe, hogy ott is jött, és ebből, mivel a cégek megkeresik, hogy akkor az órát, a táskát, a nem tudom én vele, de ő ez egy fiktív profilja, ez svéd szigeten egy kis kunyhóban menedzseli ezt az életet, és ők hárman úgy döntenek, hogy megregulázzák a világot. A karakterek, meg az egész történetmesélés nekem Rejtő Jenőt idézte, és akkor így kezdtem visszafelé hallgatni a Fehér Foltot is. Muzsika. Non-stop jungle. Ez lesz a zenekar neve. Ők ilyen neodiszkót tolnak, de nagyon érdekesen, hogy meghallott. Bacon 74, tehát egy egész 74-ig visszamegyünk, kerestem egy olyan időszakot, ami a mostanra meg a ne törődjön senkivel, hogy mögöttünk dzsihád van, tehát jönnek-mennek a mentők. Hát ez egy budapesti gyönyörű szép szerda délután. Na, Jungle Back on 47.